MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban. Tisztelt nevelőszülők, figyelem! A kormány szerdai ülésén fontos döntéseket hozott, amely az önök küldetését és munkáját alapvetően érinti. Ez az intézkedés akcióterv, ez három részletből áll, fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, először a nevelőszülői alapdíjakat megduplázzuk, másodszor megerősítheti, hogy a korábbi kedvezőbb kiegészítő díj helyett minden gyermek után megillesse az alapdíj. És végül harmadszor a speciális szükségletű fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülőknek a neveléshez kapcsolódó többletdíjat szintén megduplázzuk. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, Brüsszel kiadta az ukázt, aktiválják a migrációs paktumot, egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni, ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem, jelentette ki a miniszterelnök. A nemzeti konzultáció által biztosított támogatással nagyobb súlyt adhatunk szavainknak a brüsszeli vitákban, mint enélkül, jelentette ki az országgyűlés elnöke a kormánypártok országjárásának szerdai nyíregyházi fórumát megelőző sajtótájékoztatón. Kövér László emlékeztetett arra, a napokban a Fidesz által az országban szervezett két kezdeményezés egyike, az az aláírásgyűjtő akció, amely a háború ellen tiltakozik, és szeretné minél több ember támogatását megnyerni a magyar kormány különböző nemzetközi fórumokon folytatott békepolitikájának. Másrészt egy nemzeti konzultáció is zajlik, amely az adókérdésekben megfogalmazott kérdésekre ad majd választ, azaz támogatják-e az emberek a kormány Európában páratlan adócsökkentési politikájának folytatását, vagy a Tiszapárt programjaként kiszivárgó adóemelési politikát szeretnék inkább, hangoztatta a kormánypárti politikus. Az ukrán háborús maffia lebukott, gyakorlatilag a fél ukrán kormány és Volodymyr Zelenszkij elnök közeli barátai öles léptekkel haladnak a börtön felé, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának Sajó Szentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatóján. Mencer Tamás úgy fogalmazott, Ukrajna uniós tagsága amellett, hogy a háborút behozzák Európába, azt is jelenteni, hogy a pénzt megkiviszik Ukrajnába. Az látszik a friss hírekből, hogy annak a pénznek a jelentős részét az ukrán háborús maffia lenyúlja, amit eddig Ukrajnába küldött Európa, és amit még szeretne odaküldeni Brüsszel, mondta. A politikus felhívta a figyelmet, ez is ok arra, hogy nemet mondjunk Ukrajna uniós tagságára, és nemet mondjunk arra, hogy az európaiak, így a magyarok pénzét Brüsszel Ukrajnába küldje. Amellett, hogy mi nem akarjuk a pénzt a háborúkba küldeni, nem akarjuk az ukrán háborús maffia gazdálkodását sem segíteni, emelte ki. November 11-éről 12-ére virradó éjjel csaknem 40 gyermeket érintő hányásos hasmenéses betegség tört ki az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Jó János tagóvodájában, közölte a hivatalos közösségi oldalán Eger önkormányzata. A szakhatóság vizsgálatainak első megállapításai szerint vírus okozhatta a megbetegedést, értesült a távirati iroda. A jelenlegi adatok szerint közel 40 kisgyermeket és 3 felnőttet érintett a hirtelen kialakuló rosszullét. 3 kisgyermeket a tünetek miatt kiszáradás gyanújával kórházban látnak el, áll az önkormányzat szerdai közleményében. Az önkormányzat közlése szerint a megbetegedettek állapota a kezelések hatására javul, a gyermekek a körülményekhez képest jól vannak. Az intézményben a fertőtlenítést és a szükséges megelőző intézkedéseket már a reggeli órákban elvégezték, írták. Az illetékes egészségügyi hatóság helyszíni vizsgálatot tart az eset kivizsgálása érdekében. Az önkormányzat és az intézmény folyamatosan egyeztet az illetékes szervekkel, a vizsgálat eredményéről a lakosságot tájékoztatni fogják, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az ország csak nem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható. Napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb körzetekben, főként délnyugaton, a határ közelében és a hegyvidéki tájakon azonban naposabb lehet az idő, illetve szakadozhat a réteg felhőzet. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge lesz. A hőmérséklet napközben 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Csépe Valéria akadémikust, a Hunren TTK agyi képalkotó központ emeritus kutató professzorát, aki Vácon, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szeptember 18-án az Olvasás és Szövegértés Tanulás című konferencián tartott előadást az Olvasás biológiája és lélektana címmel.
Szeretettel szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
Óriási sikere volt professzor asszony előadásának, és nagyon hálás vagyok, hogy interjút készíthetek róla, hiszen azt gondolom, hogy nem csak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóit, nem csak a konferencián részt vett hallgatóságot, de a kedves rádióhallgatókat is érdekli, hogy miért nem olvasnak manapság a fiatalok. Ugye leginkább a telefonokat nyomkodják, amelyre sokszor ráfogják, hogy na ezért nem olvas. De professzor asszony bebizonyította, hogy nem.
Talán legfontosabbként azzal kezdjem, hogy a tudományban mi nagyon óvatosak vagyunk az ok-okozati típusú következtetésekkel. Tehát ugye vannak együttjárások, amikor látjuk, hogy két dolog egymáshoz nagyon közel történik, tehát ilyen, amikor kinevezzük a internetet, a mobiltelefont és sok minden mást. Rengeteg dolog okának, van, amiben problémát okoz. Egyébként én nagyon sokszor látom, én is azt csinálom, amikor ülök a metrón, például végignézem a telefonomon a híreket. Na most hát nem a képeket meg a videókat nézegetem, hanem olvasok. Tehát olvasni nagyon sokféleképpen lehet. Az előző generációknak nagyon nagy élményt jelent a könyv. Akár egy új könyvnek az illata az valami fantasztikus, tehát úgy indul bele az ember, hogy ez igen. Tehát én magam ma is sokat olvasok, de nem annyi könyvet, mint korábban. Tehát ott van a táblagépem, stb., amin olvasok.
Professzor asszony bemutatta az olvasási képesség fejlődési szakaszai.
Az olvasás szempontjából nagyon fontos, hogy hogyan is alakul ki, és ugye az első szakasz az tulajdonképpen egy technika. A betűhangszabálynak az elsajátítása, a felépítése a szavaknak, betűkből a hozzá tartozó hangokból időnként nem két betű felel meg egy hangnak, és így tovább, bár a magyar nyelv az egy gyönyörű, átlátszó, szépen tagolt, jól szótagolható nyelv. Úgyhogy meghatározza azt, hogy hogyan lehet az első 2-3-4 évben az olvasási készséget a gyerekekkel elsajátítani, tulajdonképpen az olvasás, és ezzel párhuzamosan később még inkább a szövegértés is tanulás eredménye. És ez egy nagyon összetett folyamat.
Érdekes volt, mert professzor asszony tulajdonképpen az agykutatás eredményei felől közelítette meg az olvasástanulás módját, lehetőségeit, és tulajdonképpen itt nagyon fontos azt is szem előtt tartanunk, hogy mi történik az agyban ez időszak alatt, és annak a fejlődése, hogy kapcsolható össze az olvasás technika, az olvasás és a szövegértés fejlődésével.
Igen, tehát én kihasználom mindig ezekben az előadásokban azt, hogy az agy nagy divat, ami nekem szomorúságot okoz, hogy aki nem érti, az is szeret róla újságcikket írni, és érdekes dolgokat találkozom időnként, de nem is ez a lényege, és hát arra építek, hogy én magam a pszichológiának a élettudományi ágát vittem kutatóként világéletemben, úgyhogy nagyon sok saját adatunk van, és napra készen követem a szakirodalmat, különösen amiatt, hogy meghatározó folyóiratoknak dolgozom, bíráló ként, illetve egyik nagy nemzetközi szakmai folyóiratnak társszerkesztőként, tehát már előre tudom, hogy mi fog megjelenni. És nagyon fontos az a fejlődési szakasz, ami hogy körülbelül az 5-6 éves korra nagyon jól kitapintható, hogy hogyan dolgozzuk fel a látott környezetet, hogyan dolgozzuk fel a teret, a téri irányokat, és a másik, ugye, hogy a hallás alapján hogyan sajátítottuk el a beszélt nyelvet. Na most két külön, nagyon összetett rendszer, ahogy az agy ezeket feldolgozza, és ahogy az agy alkalmazkodik ahhoz a környezethez, amelyben ezt a feldolgozást végeznie kell. Na most van két nagyon összetett rendszerünk, és ezt a kettőt kell összekapcsolni. Van egy rossz hírem, az evolúció során az agy nem készült az olvasásra, de meg tudja csinálni. A beszédre, a nyelvre készült és alakult ki, és ezt meg tudja az agy csinálni, csak nagyon sokáig kell, hát azt szoktam mondani az elkeseredett szülőknek, hogy nagyon sokáig kell gyötörni, van akinél nem, de sokáig kell formálni azt a nagyon összetett hálózatot, több ilyen hálózat van, amely majd az olvasásért, mint technikáért, és aztán megyünk még magasabb szintre, a szövegértésért felelős hálózat lesz.
Nekem nagy kedvencem volt a 2006-ban megjelent az Olvasó Agy című könyve professzorasszonynak, és most is az előadás során ön hangsúlyozta, hogy a 12 éves kor fölött tulajdonképpen ott válik izgalmassá, úgy fogalmazott, hogy kognitív és idegrendszeri értelemben is a változás, bővül a szókincs, háttérismeret alakul ki, változatos szövegekre lenne szükség, és nagyon érdekes volt, hangsúlyozta, hogy valós problémákat tartalmazó szövegekre. Hogy segíthetik elő a kedves rádióhallgatók, a szülők, a pedagógusok az olvasás iránti vágy felkeltését, vagy hogy motiválhatják?
A motiváció korán kezdődik a könyvekkel, az esti mesével. Remélem, hogy nem ment ki teljesen a divatból, mert az a szülő-gyerek kötődésnek is egy nagyon fontos lehetősége az esti mese, tehát, hogy a könyvek szeretete. Aztán utána, ugye korábban az volt a szokás, hogy elvártuk, hogy az első osztály első fél évének végére már karácsonyra tudjon a gyerek olvasni. Hát valami olvasásfélét csinál, de az nem a végleges és valódi olvasás. De még két tanév alatt sincs készen az olvasási rendszer, tehát körülbelül 9-10 éves korra jelenik meg az az agyi funkció, és ennek megvan a maga területe, nem mennék bele, mert nem szeretném, hogyha a hallgató elkeveredne ebben sok agyi dologban, tehát akkora jelenik meg a szóforma felismerő rendszer. Ugye mindenki, aki belegondol, az pontosan megérti, hogy két olvasási utat használunk. Az egyik a kibetűző, tehát ha olyan szóval találkozunk, amit soha nem láttunk, azt elkezdjük kibetűzni. Amit ismerünk, tehát van egy olvasási szókincsünk, erről beszéltem, ami egyre nagyobb, és ezeknek a jelentéséhez azonnal a másodperc töredéke alatt hozzáférünk, és ezt teszi lehetővé a folyamatos, folytonos, jó tempójú olvasást, mert ha egy oldalt, egy mondjuk A4-es oldalt el tudunk olvasni, 2 perc alatt, 3 perc alatt, 1 perc alatt, ki milyen gyors olvasó, az 1 perc azért az egy nagyon komoly határ, ahhoz már más technika kell, és az a gyerek, aki ezt nem sajátította el, fél óráig kilódik vele, el fogja felejteni az oldal végére, hogy mit olvasott az elején. Tehát nagyon fontos, hogy ez kialakuljon. Ami a 12 éves kor után is történik, ugye van egy hormonális rendrakása az agyban, hát ennek bizonyos megjelenési formáit látjuk a serdülőknél, szülő, pedagógus nem is örül az összes jelének, de van egy rendrakás, és ebben az életkorban ugye az az agyi terület, ami a homloklebeny, ami a főnök az agyban. Tehát mindenért, ami tervezés, monitorozás, hibáknak a megtalálása, a feladat újraindítása, ez egy nagyon komoly érési folyamaton esik át. És ebben az időszakban nagyon fontos az úgynevezett figyelmi végrehajtó funkciókkal is foglalkozni, és ami a 12 éves kor után, tehát tulajdonképpen 10-11-12 a szövegértés, és ez már a szaktanár feladata lenne, csak amikor ezt mondom, a szaktanár nagyon nem örül, mert ő úgy értelmezi, hogy a olvasás és szövegértés tanítás nem az ő dolga.
Pedig, ha belegondolunk, a különböző tantárgyaknak is más a kifejező eszköze. Tehát egy matematika, fizika, biológia, vagy magyar irodalom, vagy egy novella olvasása, gondolom egész más szókincset kíván. Professzor asszony hangsúlyozta azt is, hogy magát az olvasást is tovább kellene tanítani.
Ez így van, tehát én mindig azt javasolom, hogy körülbelül negyedikes korig, és ugye van egy felépítési rendszer, amit a pedagógusok nagyon jól ismernek, az úgynevezett Bloom taxonómia, ami cselekvésre, tulajdonképpen pedagógusi feladatra bontja le minden esetben azt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy eljussunk a kitűzött célig. És ez nagyon fontos ebből a szempontból. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az első 4 évben, tehát az úgynevezett alsó tagozatban végig, de nem a technikát, végig az olvasás fejlettség szintjének megfelelően mindvégig fejleszteni kell az olvasást és a szövegértést, és amikor 5-esek a gyerekek, akkor már elsősorban a szövegértést. A baj az, hogyha addig az olvasás tanulásban problémája volt egy gyereknek, például a magas intelligenciájú gyerekeknél nagyon sokáig rejtve maradnak az olvasási problémák, mert nagyon jól kompenzálják, és amikor nagyon sokat kell a szövegekre támaszkodni, azt szoktuk mondani, hogy akkor szokott kibukni a probléma.
reform kellene az olvasástanítás ügyében? Bár rosszul ez a reform, vagy több egyéni bánásmód? Tehát mit javasolna professzor asszony?
Nagyon sokan szoktak a reformokra hivatkozni. Lassan van egy konnotációja ennek a kifejezésnek, azt jelenti, hogy úgyse fog sikerülni. Tehát én egy megújulást, modernizációt, a feladatok átgondolását javasolom. Ezt nem most teszem, ugye 2008-ban készítettünk egy zöld könyvet nagyon sok kollégával együtt, és abban javasoltam először egy nemzeti olvasási panelnek a felállítását, ami az olvasás kutatók, pedagógusok, különböző szintű szakértők, diagnoszták, akik az olvasási zavarral foglalkoznak, irodalomtanárok, különböző szakembereknek az együttes elemzése után indulna neki annak, hogy hogy kellene ezt megvalósítani. Nem csak én beszélek erről, hanem sokan mások is, akik előadtak ezen a konferencián, Vácott, ezt régóta mondjuk, hogy ebben megújulás kellene. És a megújulás lényege, hogy hogyan tanítunk, mit tanítunk, hogyan alkalmazkodunk a mai generáció igényeihez, ez nagyon fontos. Van olyan pedagógus barátom, aki azt szokta mondani, hogy egy gyereknek ne legyen igénye. Hát pedig van neki, mert különben nem tudjuk motiválni. Na most a különböző szövegekről volt szó, hogy azok milyen eltérőek, és én mindig odafigyelek a gyerekekre. Én nagyon élvezem, amikor a ötödikes fiú unokáim megbeszéljük azt, hogy hogy értettek egy szöveget. Mondjuk a matematika feladatoknál nagyon sokszor az a kritika, hogy annyiszer el kellett olvasni, hogy végre megértsük, hogy mit akarnak. Tehát időnként a nyelvi megformáltsága félrevezető ezeknek a feladatoknak. Időnként a valós helyzet, azt gondoljuk, hogyha egy gyakorlati példát hozunk, az tényleg előfordul a valóságban. Nagyon sok nem. El se tudják képzelni a gyerekek. És hát a másik, hogy a szövegértésnél hogyan vezetem, milyen technikákkal a megértést. Volt ezen a konferencián, hogyha szabad ilyet mondanom, és a nevet is megemlítenem, egy csodálatos gyakorló pedagógus, Komaság Margit, aki tulajdonképpen azt a hidat hozta létre, amire én mindig vágytam, a tudomány és a gyakorlat között. Aki úgy értelmezi, mint ahogy sok más pszichológus, hogy amit mi csinálunk, az empíria, az nem elmélet. Amit mi adatokra támaszkodva, olyan adatokra, amit sokan sokszor megismételtünk, és lefordítottuk a pedagógia nyelvére, alkalmazni tud a mindennapi gyakorlatban. Ebben az irányban kellene kicsit tovább lépnünk.
Professzor asszonynak rengeteg tanulmánya, könyve jelent meg, és nagy nemzetközi kitekintéssel rendelkezik. Melyek a tapasztalatai más anyanyelvű, más oktatási rendszerekben? Mit csinálnak máshogy? Tehát mi az oka annak, hogyha nézzük a méréseket, bizony gond van a magyar diákok olvasásával, illetve a szövegértésével?
Hát ugye a nemzetközi felmérések közül, ugye a korábbi életkorban, amik a TIMSS felmérések, még meglehetősen jól teljesítenek a mi gyerekeik. Aztán a PISA mérések, ugye 15 éves korban már eltérő eredményeket mutatnak. Ez egy nagyon összetett kép, amit látunk, tehát van, ahol a gyerekek állnak a középpontban, és a motiváció, a módszertani sokféleség, tehát nem csak a projekttípusról beszélek, hanem sok minden más módszer van ebben, most nincs idő, hogy részleteiben belemenjünk. A másiknál az elérhető teljesítmény a fő cél, tehát Dél-Kelet-Ázsia sikeres országaiban, most nem akarom őket megnevezni, nagyon nagy ára van ennek a kiemelkedő teljesítménynek. Egyet hadd nevezzek meg, sehol nem olyan magas a kamaszkori öngyilkosságok száma, mint Dél-Koreában például. Tehát a teljesítményért abban az irányban nem szabad tovább menni, hogy tönkretegyük a gyerekeinket. Most is kicsit túlterheltek, némelyik iskolában nem is kicsit. És nincs akkora baj, mint gondoljuk, de előbbre tudnánk jutni, hogyha a tudomány és a gyakorlat sokkal szorosabban tudna együttműködni, és a pedagógiai gyakorlat, amit mondtam, a kísérleti munkát, tehát a kérdőív, a megfigyelés, az agykutatás nem tekinteni elméletnek, A kutatás nem elmélet független, de amit mi csinálunk, az nem elmélet. A PISA mérések már 15 éves gyerekekkel történnek. Az eredmények azt mutatják, hogy valóban a szövegértéssel vannak problémáink, azonban a kérdés az, hogy milyen típusú szövegekről van szó, hogyan kell értelmezni, és hát azért a mi iskoláinkban az értelmezés nem mindig a középpontban van. Amivel lehet változtatni, az a tanítás-tanulásnak a módszertana, a motiváció, tehát én azért nem lennék annyira boldogtalan attól, ahol a PISA mérésekben tartunk, és nem ez az egyetlen mutató. De van mit tenni, tehát van mit megújítani, és hát ennek a fő fókusza a pedagógus tudása. Én azt látom, hogy alig van olyan ország, ahol ilyen fantasztikus lenne a tanítók tudása. Egyszerűen fantasztikusak. Tehát az általános iskolai tanítónak óriási lehetőségei vannak abban, hogy az órát úgy alakítsa, hogy a gyerekek részt tudjanak venni benne, hogy sokféle módszerrel juttassa el addig, hogy értse, hogy miről van szó. Tehát ez egy olyan rendszer, ami megújulóban van már most a pedagógus képzésben, és hát hol van a helye a pedagógus képzésben és a pedagógus továbbképzésben, aminek a felelőse és gazdája végre maga az Alma Mater, és csúnyát mondok, nem a Mancika BT, ahogy régen volt. Tehát szakemberek, gyakorló szakemberek, a tudományképviselői közvetítsék mindazt, amit tudnak, és hát van még egy nagyon fontos dolog, ami időnként ilyen szitokszóként jelenik meg. Az állandó kapcsolat és közös munka a szakpolitikával. Tehát nekünk van minden évben egy országos közoktatási és szakképzési szakértői konferenciánk. Idén is novemberben lesz, ahogy minden évben. Ott mindenki ott van, akinek lehetősége van megbeszélni azt, hogy hol tartunk, hogy mik az eredmények, miket látunk, miket mértünk, milyen lehetőségek vannak digitális eszközökben. Most még azzal sem vagyunk készen, de már itt van a mesterséges intelligencia. Szóval nagyon-nagyon sok dolgunk van. A pedagógus azt szeretné, hogy felkészítsük arra, amit elvárunk tőle. És ebben van még nagyon sok teendőnk.
A Vácon szeptember 18-án tartott olvasás és szövegértés tanulás konferencián főként szakemberek, pedagógusok, főiskolai hallgatók, a Szaporvilmos Katolikus Főiskola hallgatói ültek, de professzorasszony kiemelte, hogy nem csak a pedagógusnak, nem csak a tanítónak lenne feladata, mint ahogy az imént is említettük, az olvasás megszerettetése, hanem a közvetlen környezetnek, a családnak, a szülői háznak. A példa.
A példa nagyon fontos. Minél kisebb gyerekekről van szó, annál inkább, mert aztán a sedülőkorban elkezdenek a gyerekek leszakadni rólunk, ha örülünk neki, hanem mert a kortárs válik a legfontosabbá. Az agyi jutalmazó rendszer is úgy alakul át, hogy a kortárs, amit közvetít, az sokkal fontosabb, mint ami a szülő. De a szülőnek is fontos szerepe lenne, nem úgy, hogy mit mond, hanem hogy mit tesz. Hogyan viselkedik, hogyan cselekszik. Tehát amikor a szülő dühötten vagy bánatosan elmondja, hogy ilyenek a mai fiatalok, akkor úgy furcsán nézek, mert ilyet már én is hallottam annak idején, amikor én voltam fiatal, tehát ez önmagában nem jelent semmit. Aztán amikor a kütyüket szidalmazza, be kéne tiltani, akkor azt szoktam mondani, hogy nem. Értelmesen korlátozni kell, és nem betiltani. Azon kívül nem tudom, miről beszél az a szülő, akit látok az étteremben, egy apa, egy anya és két gyerek, és mindegyik nyomkodja a telefonját, és amikor találnak valamit, úgy egymásnak megmutatják. Ez nem kommunikáció. Ettől nem fejlődik a nyelv, nem fejlődik az olvasás, és a szülő szerepközvetítő lehetősége minimálissá válik. Az a baj, hogy ez már csecsemőkorban kezdődik. Sétál a picivel, az utcán, a babakocsival, nem kommunikál, nem beszél a gyerekhez, hanem nyomkodja a telefonját. És ugyanezt megcsinálja, látom a metróban, ül mellette a másfél-két éves gyerek, és egyszer nem szól hozzá, hanem a telefonját nyomkodja. Tehát ezt nagyon végig kellene gondolnunk, kicsikortól egészen a serdülőkorig és a serdülőkorra. Ha nincs meg ez az erős kapocs, akkor végképp nem tudunk mit csinálni.
Kedves hallgatóink, dr. Csépe Valéria akadémikussal, a Hunren TTK, Agyi Képalkotó Központ emeritus kutató professzorával, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán az Olvasás és Szövegértés Tanulás című konferencián tartott előadása kapcsán beszélgettünk. Beszélgetésünket a professzorasszonnyal a Kerengőben 2 hét múlva, november 5-én folytatjuk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmet. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Manolo is already waiting by the old water fire. Shoes in one hand, she carefully walks down the stairs, holding her breath, 'cause there's danger and love in the air. Ay, 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 Puerto Rico. Papa will beat him if he ever finds out. Back in the Virgin, one help while you'll hear Manolito shout. He's already standing under the starlit sky. He'll run to his arms and he'll laugh and he'll cry as he holds you tight.
Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes, accordéon, ça fait pas de honte, mais c'est si bon. Et gigolo, te déshabille sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons. Ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits sapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille, c'est si bon. T'es des lacroix, des verres d'envers, ça fait des mois qui sont au vert. Alors ces dames sont une raison, elles sont bigames, et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Adobe savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là là, une, ah là là deux, file-moi trois tunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là là, der, ah là là, rien, t'es un gangster, la mi-pain. Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau à l'occasion, il faut ce qu'il faut, mais c'est si bon. Des sociétés très anonymes, un député que l'on estime, un petit mannequin en confection, c'est pas le baisement, mais c'est si bon. Passe la monnaie, là du clinquant, à coup de rabais, un gentleman, un carnet de chèques sans provision, faut faire avec, mais c'est si bon. Un petit bonbon, ça t'honorait, trois petits fours et je m'en vais. Surprise partie, surprise restant, on est surpris, mais c'est si bon. Ah, j'ai vu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises, y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. T'es vagabond, te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, y'a de l'affluence, mais c'est si bon. M'en égaré dans les faubourgs, prairies pavées, où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Et des millions pour tes poètes, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon. We'll be right back.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Emlékszem, mikor Diósgyőrben szolgáltam, elsős, másodikos gyerekekkel is mondtam a rózsafűzért, a teljes rózsafűzért, és hát többen megkérdezték, hogy de hát hogy bírják a gyerekek ki ezt a hosszú imádságot. És mondtam, hogy a gyerekek még csak jól bírják, a felnőttek nehezebben bírják. És tényleg az volt a tapasztalatom, hogy meg se kottyant, hogy így fogalmazzak a kicsiknek egy félórás imádság, sőt, röpültek, amikor újra jöhettek és imádkozhattak. Természetesen, ahogy nőnek, negyedikesek, ötödikesek, már sokkal nehezebben állnak rá arra, hogy hosszabb ideig imádkozzanak és Isten jelenlétében legyenek. Ezért nagyon fontos abban a korban, amikor még erre nagyon fogékonyak, és a tudósok valami ilyesmit mondanak, olvastam valahol, hogy óvodáskorban elkezdeni a gyerekek lelki nevelését, már elkéstünk. Valószínűleg így lehet ez, mert már az édesanyja hasában el kell, hogy kezdődjön a lelki nevelés, amikor azt hallja oda bent, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, ahogy a szülei, édesapja, édesanyja, vagy akár a nagyszülők is együtt, minden este együtt imádkoznak. És az a gyerek, aki így nevelkedik az édesanyja hasában, az már úgy jön ki onnan, hogy ismeri az imádságokat, és neki ez természetes, és valószínűleg beleíródik a kis szívébe, lelkébe az imádság szeretete. Valahol azt is olvastam, hogy a kis fülemüle élete első 2 hetében tanul meg igazán énekelni, fütyülni, és a tudósok megtették azt a kísérletet, hogy elvették az anyát a gyerekektől az első 2 hétre, de aztán visszaadták, és akkor kezdte el tanítani, fütyülni, énekelni a kis fülemüléket, és egyik fülemüle se tudott már rendesen fütyülni, mint hamisan fütyült, mert az első 2 hét, ami a legfontosabb volt, az hiányzott nekik a tanulásból. Valószínűleg így van ez a vallásos neveléssel is. Amikor a keresztelési felkészítőn kérdezem a szülőket, keresztülőket, hogy mikor kell elkezdeni tanítani a gyereket imádkozni, akkor általában ők is azt mondják, hát amikor már nagyobb bacska, amikor már iskolába jár, amikor van, aki azt mondja, aki már óvodába jár, de hát valóban már a fogantatás pillanatától imádkozni kell mellette. És amikor Magdika, ahogy olvastuk a kis történetben, egy kicsit engedetlen volt az édesanyjának, mert folytatta az imát, később bevallotta, amit tett. Valószínűleg az édesanyja nem haragudott meg ezért, de ebből is látszik, hogy milyen fontos kitartanunk az imádságos életben, az imádságaikban, az elhatározott imáinkban, és imádkozzunk gyakran 9-edet, az is a rendszerességre, az állhatatosságra nevel, mert ugye 9 napon keresztül el kell mondani, és hányan megtapasztaltuk már azt, hogy bizony van úgy, hogy a 9 napból 1-2 kimarad, és elfeledkezünk róla. De azt aztán be lehet pótolni, és van a pompai 9-ed, ami pedig 54 napon keresztül, ugye tudjuk, 3 rózsafűzér minden nap, az meg aztán valóban az állhatatosságra és a szüntelen imádságra tanít minket. Csak ajánlani tudom mindenkinek a pompai rózsafűzért. Először talán soknak tűnik a napi 3 rózsafűzér, de higgyük el, ha elkezdjük, és mindig valami nemes ügyért imádkozunk, akkor megtapasztaljuk azt, hogy nem is olyan sok az a 3 rózsafűzér, és nagyon sokan az 54 nap után is tovább folytatják a napi több rózsafűzér imádságot. És azt is megtapasztalhatjuk, hogy ha sok imát mondunk naponta, és sokat vagyunk Isten jelenlétében, akkor már, ha nem mondjuk konkrétan az imádságot, akkor is benne maradunk Isten jelenlétében, mert megtanulunk ott lenni és benn maradni. És nem akarunk kimenni onnan, nem akarjuk elhagyni ezt a szent állapotot, mert megtapasztaljuk, hogy nekünk úgy jó, ha az Isten jelenlétében éljük az életünket, az életünk minden helyzetében és minden körülmények között. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Jézus mindig velünk van. Kérdés, hogy mi vele vagyunk-e mindig. Ez is tudatosan fejleszhető, tanulható, és az imádsággal begyakorolható, hogy Isten jelenlétébe fűzzük, vonjuk magunkat a rózsafűzérrel, más imádságokkal, legfőképpen a szentmisével és a szentségimádással. Édesanyja meséli Magdikáról, hogy többször megfigyelte éjszaka, hogy mindig összekulcsolt kézzel aludt, és a rózsafűzér át volt kötve a kezén. Most éppen, miközben ezt mondom, az íróasztalomon Teréz anya néz vissza rám a fényképről, és hát őt is mindig úgy láthattuk, hogy éjjel-nappal a kezén volt a rózsafűzér. Ez nagyon jó módszer, hogy ott van a kezünkben a rózsafűzér, vagy a kezünkre van csavarva, mert erről mindig eszünkbe jut, hogy imádkozzunk, és mindig eszünkbe jut, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Tehát ez egy jel, egy emlékeztető nekünk, embereknek, akik nagyon gyorsan el tudunk feledkezni az Istenről, az ő jelenlétéről, a legapróbb dolog is el tudja terelni a figyelmünket, és ez visszahoz az imádságban. Ezt én is megtapasztalom, szeretem fogni a rózsafűzért, nappal is, éjszaka is, és valahol olvastam, hogy amikor a rózsafűzért fogjuk a kezünkben, akkor a szűzanya kezét fogjuk. Így pedig még nagyobb örömmel fogjuk a rózsafűzért, mert eszünkbe jut, hogy a szűzanya kezét fogjuk. Ő meg a mi kezünket fogja, és kézen fogva vezet ezen a sokszor göröngyös és nehéz úton, földi pályánkon, a mennyország felé, de biztosak lehetünk abban, hogyha a szűzanya kezét fogjuk, akkor ő jó irányba vezet minket. És ha megbotlunk, kis, nem biztos, hogy elesünk. Kis gyerek is, akinek fogják a kezét, sokszor megbotlik, sokszor térdre esik, de nem esik hasra. Nem veri be a kis fejét, és aztán rögtön fölhúzza az édesanyja, és haladnak tovább. Mindig mélyen meghatódom, amikor komoly felnőtt férfiak fogják a kezükben a rózsafűzért, és szinte mindig náluk van, és gyakran imádkozzák. Áldja meg őket a jó Isten. De természetesen ugyanilyen szép, amikor egy gyereknél látom, hogy ott van a kezében a rózsafűzér, hozzám jön két kis ministráns, illetve az egyik még nem is ministrál, mert olyan kicsi, de kaptak egy fél éve egy fából készült rózsafűzért, és az mind a kettőnek ott van a bal karjára tekerve, és soha nem jönnek úgy misére, hogy az ne legyen ott. És imádkoznak is, és hát öröm látni a sugárzó arcukat. Nem szégyen az, ha kezünkben van a rózsafűzér. Ne szégyeljük, ezzel is tanulságot teszünk hitünkről, Krisztusról, az imádságról. Most folytassuk a könyv olvasását, és ahhoz a részhez érkezünk, amikor a könyv arról ír, hogy Magdika a Szentségi Jézus közelében hogy élte az életét. Idézett a könyvből. Magdi életvidám, természetes, pusztai leány volt. 18 éves korában gyárba került ugyan, de természetének sugárzó üdességéből nem veszített egyetlen vonást sem. Hány száz társa volt valaha ugyanilyen, de azután hamar megtört szemük csillogása. Élettől sugárzó ifjúságuk pedig idő előtt fonnyadt el, a kozmetikai szerek, divatos ruhák, mulatozások, strandolások között. Nem a véletlen műve volt, hogy Magdi nem sodródott közéjük. Lelkének töretlen frissességét megfelelő életforrások táplálták. Ezzel kapcsolatban hagy idézzem 1. Timóteus levél 2. fejezet 9. versétől Pál apostol gondolatait. Kívánom azt is, hogy az asszonyok tisztességes ruhát viseljenek, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat. Ne bodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhával, hanem mint istenfélő asszonyokhoz illik, jó tettekkel. Vagy egy másik helyről idézek a Szentírásból, 1. Péter levele 3. fejezet 1. verstől. Ugyanígy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek, hogyha némelyek közülök nem is hisznek Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életeteket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, aranyékszereket aggatnak magukra, vagy drága ruhákat viselnek. Isten szemében a rejtett ember az értékes, romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével. Hajdan így ékesítették magukat a szentasszonyok is. Reméltek Istenben, és engedelmeskedtek a férjüknek. Magdika nem tékozolt el ifjúságát, nem tékozolt el Istentől kapott vagyonát. Erényesen élt, és tudatosan figyelt arra, hogy milyen társaságban jár, kikkel barátkozik, és hogy hogyan élít fiatal életét. Megmaradt szemének tisztasága, csillogása, megmaradt ez a belső fiatalság, és bizony a környezetében, mint ahogy a könyv írja, hamar megtört a fiatalok szemének csillogása. Élettől sugárzó ifjúságok pedig idő előtt fonnyadt el. A bűn megöregíti a lelket már fiatalon, és ez az üdeség, ez a gyermeki báj veszik el. Mint ahogy itt írja a könyv, hogy lelkének töretlen frissességét megfelelő életforrások táplálták. Tehát megfelelő életforrások. Nem mindegy, hogy mivel táplálkozik az ember, különösen egy fiatal élete kezdetén, mi az a forrás, amiből az életereje táplálkozik. Tiszta forrásból, vagy pedig mérgezett forrásból táplálkozik.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra